Halas Rádió.
A bizalom hangja.
A tudomány mai állása. A tudomány mai állása. Hírek a tudomány világából.
Egy műsor
az emberi tudás korszakalkotó eredményeiről.
A tudomány mai állása. Jó szórakozást!
Érdekességek, újdonságok a mai műsorban is. Köszöntöm Önöket, a szerkesztőt, Kecskés Ákost hallják. Ami a tartalmat illeti, következzen címszavakban. Meghatározták az egyik leghíresebb afrikai fa életkorát. Hosszúkarú óriás tintahalat észleltek a mexikói öbölben. Ókori naptemplomot találtak Egyiptomban. Több mint 586.000 km/h sebességgel száguldott a nap mellett a NASA szondája. Magyar kutatók grafénból készítettek kvantumcsapdát a fénynek. Ultrahanggal repülő, propeller nélküli drónt építettek Japánban. Sikeresen tesztelték a Jód rakétát, amely a jelenlegi ionhajtóművek olcsóbb és hatékonyabb változata. Holografikus kamerarendszert fejlesztettek kutatók, amely a rejtőzködő tárgyak visszatükrözésében nyújthat segítséget a jövőben. Ennyit előjáróban, és most jöjjenek a részletek. Először tehát arról hallhatnak, hogy meghatározták az egyik leghíresebb afrikai fa életkorát. A zimbabwei Victoria vízesés közelében áll a Baobab. A törzsének kerülete majdnem 22,5 méter, a magassága 24 méter, és nagyjából 1 kilométerre áll egy folyótól. A híres fát, amely az egyébként is turista látványosság vízesés közelében van, évente százezrek keresik fel, mégsem volt eddig ismert a kora, csupán becslésekkel próbálkoztak. Ezek a fajta fák bolygónk legkülönösebb fái közé tartoznak, ők maguk is óriássá nőnek, és hatalmas törzsükben gyakran nagy üreg található, gyakorlatilag számos, többé-kevésbé együtt növekvő törzsük van. Azonban nem lehet a korukat a szokványos módon évgyűrűs módszerrel megállapítani, ugyanis nagyon rendezetlenül nőnek az évgyűrűik. Vannak évek, amikor egyel sem, máskor pedig egy év alatt akár több ilyen gyűrűvel is gyarapodnak. A trópusi fáknál egyébként sem alkalmazható minden esetben a módszer akkor, ha nincsenek az élőhelyén jól elkülönülő évszakok. Ezúttal egy nemzetközi összetételű kutatócsoport radiokarbonos módszerrel, a fából több helyről vett minták segítségével elvégezte az ikonikus óriás lehető legpontosabb kor meghatározását. A fa 5 fő, 3 fiatal és egy áltörzsből áll. A 8-as összetételű fatörzs különböző pontjairól vett mintákból kiderült, hogy azok különböző időkben is növekedtek, és 3 generációhoz tartoznak. A legrégebbi minta alapján a fa megközelítőleg 1150 évesnek bizonyult. A szakemberek szerint ez a meghatározás 50 év eltérést mutathat. A fát a mérete alapján a kutatók fiatalabbnak hitték, azonban feltehetően az élőhelyén gyakori heves viharok miatt lassabb volt a növekedése. A törzs 3 generációja 1000, 1100, 600, 700, illetve 200-250 éves korú. A vizsgálatok alapján a legöregebb generációhoz tartozó törzsek már nagyjából 100 éve nem növekednek. A kutatók az elmúlt években számos másik afrikai baobab kor meghatározását is elvégezték már. Most arról szólunk, hogy hosszúkarú óriás tintahalat észleltek a mexikói öbölben. Óceán kutatók egy a mexikói öböl mélyén végzett expedíciójuk során olyan állattal találkoztak, amelyről mindezidáig kevesebb mint 20 észlelést tettek a történelem során. A nagy úszonyú vagy hosszú karú óriás tintaharról és hatalmas, furcsán hajlongó csápjairól lenyűgöző felvételt is készítettek. Egy idei expedíció során észlelték a ritkán feltűnő állatot, amely során az Atlanti-óceán nyugati területének mélytengeri régióit igyekeznek feltárni. A kutatók éppen annál a meredek tengerfenéki lejtőnél jártak, amely a sekély partmenti vizeket választja el a mexikói öböl mélyétől, és filmeztek, amikor feltűnt az óriási tintahal. A nagyúszonyú tintahalnak 8 karja és 2 csápja van, míg testének fő részéből, az úgynevezett köpenyből 2 nagy úszony nyúlik ki, amiket néha lágyan meglebegtet. Az áttetsző köpenyben találhatók a tintahal belső szervei, amelyek az óceánkutató jármű világításában sárga és rózsaszínen ragyognak. A nagyúszonyú tintahal karjai és csápjai is hosszú, spagetti-szerű nyúlvánnyal rendelkeznek, ezért nagyon nehéz megkülönböztetni a karokat a csápoktól, ami nagyon szokatlan egy tintahal esetében. A tintahalat mintegy 2400 méter mélyen észlelték az óceánban, de a korábbi észlelések között a 4735 méter mélységben tett felfedezés is található. A nagyúszonyú tintahalaknak eddig három fajtáját azonosították. Széles körben elterjedtek a világ mélytengeri ökoszisztémáiban, de egyelőre nem világos, hányan lehetnek, hiszen nagyon ritkán sikerül találkozni velük. Annyi bizonyos, hogy a mexikói öböltől Ausztrália partjaiig számos különböző helyen feltűntek már.
Tudomány. Tudomány ma. A műsor hamarosan folytatódik. A tudomány mai állása.
Halas Rádió. A bizalom hangja.
Különleges felfedezések, elképesztő technikai újítások. A tudomány mai állása folytatódik.
Ókori naptemplomot találtak Egyiptomban. Ezzel folytatjuk a tudomány mai állását. Egy elveszett naptemplomot fedezhettek fel Kairótól 15 kilométerre délre. A maradványok az időszámítás előtti 25. századra datálhatóak. 1898-ban a helyszínen dolgozó régészek egy naptemplomra bukkantak. A fáraó az 5. dinasztia tagja volt, aki időszámítás előtt 2400 és 2370 között uralkodott. A legújabb ásatások alapján komplexumát egy korábbi építményre emelték. Egy lengyel egyiptológus szerint a 19. századi szakértők a kőtemplom alatti sártéglából álló építmény kis részét tárták csak fel, és arra jutottak, hogy az a szóban forgó templom egy másik, korábbi fázisa. A friss eredmények ugyanakkor azt mutatják, hogy egy teljesen különálló templomról van szó. A kutatók két mészkő oszlop és egy küszöb maradványait találták meg, melyek a bejáratot alkothatták. Emellett olyan pecsétek is előkerültek, amelyeken egy még korábban uralkodó fáraó neve olvasható. A leleteket a feltárt eredmények alapján datálták. A tudósok szerint a sártégla épület nagy volt és rituális céllal pusztíthatták el, hogy helyére egy újabb templom épüljön. A szentély Ré napisten számára készült, de a fáraó a templommal magát is legitimálta, a napisten egyetlen földi fiaként mutatva be önmagát. A feljegyzések alapján összesen 6 naptemplom épült, eddig viszont csak 2 tártak fel. Lehetséges, hogy a többi szentélyt is sártéglából emelték, ami megnehezítette fennmaradásukat. Ókori naptemplomot találtak Egyiptomban. Erről szóltunk az elmúlt percekben. Most pedig arról hallhatnak, hogy 586.800 km/h sebességgel száguldott a nap mellett a NASA szondája. A napszonda a hétvégén érte el az eddigi legnagyobb sebességét, de a java még csak ezután jön. Ezek az űrszondák kétségtelenül azok az ember építette eszközök, amelyek minden eddiginél messzebbre kerültek a Földtől, ám még a több milliárd megtett kilométer után sem a leggyorsabbak. Ezt a címet egy másik szerkezet érdemelte ki. A napszonda már 2018-ban elérte azt a sebességet, amit ember alkotta eszköz még soha, 2021. májusában pedig új csúcsot állított fel, a közelmúltban pedig ismét megdöntötte saját rekordját. Az eszköz 10. alkalommal közelítette meg a napot és repült el mellette, mindezt pedig az említett 586.800 km/h sebességgel tette. Ez azt jelenti, hogy másodpercenként 163 km/h tett meg. A nagy űrkutatási vállalat már egy héttel korábban jelezte, hogy biztosan meg lesz a rekord. A helyzet viszont az, hogy nem ez jelenti a napszonda pályafutásának legnagyobb elért sebességét. Ha minden a tervek szerint halad, 2024. decemberére érheti el a csúcsot, akkor 692.000 km/órával száguld majd a világűrben. A szonda egy elnyújtott pályán mozog a nap körül, így a mozgása a naptól távolodva lassul. A szerkezet ezért a közeli bolygókat használja, hogy módosítson a pályáján, hogy aztán még nagyobb sebességgel roboghasson el az égitest mellett. A Vénusz mellett már ötször elrepült. Célja, hogy adatokat gyűjtsön a csillagunkról és a környező bolygókról. A folytatásban arról szólunk, hogy a Hold felszíni alakzatai közt most egy papírsárkányra hasonlító lesz a célpontja az egyik program küldetésének.
Tudomány. Tudomány ma. A tudomány mai állása. Hamarosan folytatjuk.
Halas Rádió. A bizalom hangja.
Tudás. Csúcs technológia. Hírek a tudomány világából. A tudomány mai állása most folytatódik. Most folytatódik.
A Hold felszíni alakzatai közt most egy papírsárkányra hasonlító lesz a célpontja az egyik program küldetésének. Ebben a programban számos kereskedelmi partner is részt vesz a NASA céljainak elérésében, és a benyújtott tervek közül időről időre kiválasztják azokat, amelyek meg is valósulhatnak az űrkutatási szervezet támogatásával. Egy ilyen kiválasztási folyamat eredményét ismertette a tudományos igazgató helyettes. Egy amerikai nagyvállalat köthetett szerződést a szervezettel arra a küldetésre, amely egyrészt technológiai bemutatóként, másrészt tudományos vizsgálatként indulhat majd 2024-ben. A leszálló egység célpontja egy körülbelül 70 km kiterjedésű terület lesz, amelyet a Hold papírsárkányaként is ismerhetünk. Számos ezen alakzathoz hasonló tulajdonságú, úgynevezett örvény található a Hold felszínén. Ezek közös vonása, hogy a környezetüknél jóval világosabb színűek, ami arra utal, hogy itt friss regolit bukkan a felszínre, valamilyen külső folyamatnak köszönhetően. A holdi örvények, így a papírsárkány is mágneses felszíni alakzat. A korábban a területe felett átrepült űrszondák itt a holdi átlagnál erősebb mágnesességet mértek, ami azért különös, mert a hold nagyon régen nem rendelkezik már saját mágneses mezővel. Máig nincs egyértelmű és elfogadott magyarázat arra, hogy miként jöhetett létre a papírsárkány vagy a többi, kevésbé látványos holdi örvény. A feladata egyik része az lesz, hogy a körülbelül 92 kilós hasznos terhet eljuttassák a hold felszínére, ezek közt álló és mozgó eszközök egyaránt találhatók, és más nemzetek által gyártott műszerek is utaznak majd a holdra. Remélhetőleg a helyi vizsgálatokkal a papírsárkány természetéről is sokkal alaposabb tudást szerezhetnek majd. Azzal folytatjuk a tudomány mai állását, hogy magyar kutatók grafénból készítettek kvantumcsapdát a fénynek. Egy speciális, nanométeres, gyűrt grafén szerkezettel először hoztak létre a látható fény frekvencia tartományába eső grafén plazmonokat. A hazai laboratóriumban működő Tapasztó Levente által vezetett élvonal kutatócsoport eredményei tudományos folyóiratban is megjelent. Az Eötvös Loránd kutatási hálózat ismertetője szerint a látható frekvenciájú grafénplazmonok egyik első alkalmazásaként a kutatók a korábbiaknál ezerszer érzékenyebb grafén alapú optikai érzékelőt hoztak létre, amelyre szabadalmi bejelentési kérelmet is benyújtottak. Ismert, hogy a fény és az anyag kölcsönhatásának egyik különleges formája során a fény összekapcsolódik az anyag elektronjaival, és egy új kvázi részecskévé, plazmonná alakul. A plazmonok energiája, rezgési frekvenciája megegyezik a gerjesztő fény frekvenciájával, azonban hullámhosszuk jelentősen lecsökken. Ez olyan, mintha a fényt kisebb térfogatba nyomnánk össze, ezáltal egy adott térfogatba nagyobb intenzitást sűrítve. Az is ismert volt már korábban, hogy a távoli infravörös fény képes grafénplazmonokat gerjeszteni, de az alkalmazások szempontjából kulcsfontosságú látható fény esetében ez csak úgy valósítható meg, ha a fényt a grafén parányi tartományaiban ejtik csapdába. A magyar kutatók innovatív megoldása megmutatta, hogy a grafén elektronjai nanométeres átmérőjű graféngyűrődésekbe is bezárhatók, ha azok megfelelően magasak. A grafén erős meggyűrésére egy egyszerű ciklikus hőkezelési eljárást dolgoztak ki, kihasználva a grafén és a szilícium hordozó hőtágulásának különbözőségét. A kutatók mikroszkópos vizsgálatokkal kimutatták azt is, hogy a plazmonok a gyűrt grafénban terjedni is képesek. Ennek azért van jelentősége, mert az ilyen terjedő plazmonok a jövőben akár plazmon alapú számítógép megvalósítását is lehetővé tehetik. A grafén mindamellett különösen ígéretes anyag bizonyos áramkörök kialakítására, mert a plazmonok viszonylag kis veszteséggel képesek terjedni benne. Hamarosan azzal folytatjuk a tudomány mai állását, hogy ultrahanga repülő, propeller nélküli drónt építettek Japánban. Tartsanak velünk!
A tudomány mai állása. Hamarosan folytatjuk.
Halas Rádió. A bizalom hangja.
Hírek a tudomány világából. A lehetőségek műsora. A tudomány mai állása most folytatódik.
A mikrofonnál Kecskés Ákos. Köszöntöm azokat a kedves hallgatókat, akik most kapcsolódtak a Tudomány mai állása című műsorba, melyben most arról szólunk, hogy ultrahanggal repülő, propeller nélküli drónt építettek Japánban. A vállalat a tervek szerint 2022-ben dobná piacra az újfajta drónt, amelynél nincsen szükség propellerekre. Az elmúlt években egyre fejlettebb drónokat mutattak be a fejlesztő cégek. Ezek a szerkezetek okosabbak lettek, messzebbre tudnak eljutni egy feltöltéssel, és ügyesebben navigálnak, mint korábbi társaik. Egy dolog azonban eddig nem változott. Mindegyik a propellerei segítségével tudott előrébb jutni. A japán cég fejlesztése esetében nincs szükség hagyományos hajtóműre. A szerkezet egy héliummal töltött léggömb, amely szinte hangtalanul képes beltérben közlekedni. A működésének lényegét az ultrahang modulok jelentik, ezeket a gömb oldalaira szerelték fel. Ezek az egységek rezgések segítségével tudják előre, hátra, fel és lemozgatni a drónt. A fejlesztők szerint több előnye is van a léggömb drónnak. Egyfelől az, hogy a hagyományos társaihoz képest jóval halkabb, így nem zavarja a környezetét, másfelől pedig sokkal kevésbé balesetveszélyes. A propellerek könnyen okozhatnak sérülést, az ultrahangos megoldással azonban ilyen veszélyre nem kell számítani. Folytatjuk a Tudomány mai állása című műsorunkat azzal, hogy egy új tanulmány szerint az erőteljes fizikai aktivitás hatására az emberi szervezet olyan anyagokat bocsát ki, amelyek részt vesznek a különböző élettani folyamatokban. Ezek az anyagok segítenek csökkenteni a gyulladást és potenciálisan kezelhetik az ízületi gyulladást, a szívbetegségeket és talán a rákos megbetegedéseket is. A tudósok egy ideje tudják, hogy az edzés csökkentheti a gyulladásos folyamatokat, ám még mindig keveset tudunk arról, hogy ez pontosan hogyan történik. Brit kutatók új tanulmányukkal megpróbálták pótolni a hiányosságokat. A kutatásukban összesen 78 ízületi gyulladásban szenvedő beteg vett részt. A résztvevők felének 6 héten keresztül napi 15 perces izomerősítő gyakorlatokat kellett végeznie, míg a másik fele egyáltalán nem edzett. A brit egyetem orvoscsoportja azt találta, hogy az edzést végző betegek kevesebb fájdalomról számoltak be, és több mikróba volt a bélrendszerükben, amelyek gyulladásgátló vegyületeket termeltek. Alacsonyabb volt a citokinek szintje is, amelyek olyan anyagok, amikkel az immunrendszer sejtjei kommunikálnak egymással, vagy a testünk más sejtjeivel. Ráadásul kulcsfontosságúak az immunrendszer egészséges működéséhez. A fizikai gyakorlatok a teszt során növelték az úgynevezett endokannabinoidok szintjét is, ami erősen összefügg a jótékony bélmikróbák és az általuk termelt gyulladáscsökkentő anyagok változásaival. A tanulmány szerint a bélmikróbák gyulladáscsökkentő hatásának legalább egyharmada az említett anyagoknak köszönhető, melyek szerepét már széles körben dokumentálták a gyulladás, az izomerő és az energiaanyagcsere modulálásában. Az elmúlt percekben arról hallhattak, hogy egy új tanulmány szerint az erőteljes fizikai aktivitás hatására az emberi szervezet olyan anyagokat bocsát ki, amelyek részt vesznek a különböző élettani folyamatokban. Hamarosan pedig arról szólunk, hogy fizikusok kifejlesztettek egy új radar prototípust, amely a kvantum összefonódást használja fel a távoli objektumok detektálásához. És hallhatnak arról is, hogy újabb naprendszeren kívüli bolygót sikerült azonosítani.
A tudomány mai állása. Hamarosan folytatjuk.
Halas Rádió. A bizalom hangja.
Fejlesztések, felfedezések, új lehetőségek. Hírek a tudomány világából. A tudomány mai állása most folytatódik.
Fizikusok kifejlesztettek egy új radar prototípust, amely a kvantum összefonódást használja fel a távoli objektumok detektálásához, felismeréséhez. A kvantummechanika sikeres eszköz integrációja jelentősen befolyásolhatja az orvosbiológiai és biztonsági iparágakat. A kvantum összefonódás olyan fizikai jelenség, melynek során két részecske összekapcsolódik, és egy darabig úgy is maradnak, megosztva fizikai tulajdonságaikat, függetlenül attól, hogy milyen távol kerülnek egymástól. Nemrégiben bemutattak egy olyan új típusú detektálási technológiát, amelyet mikrohullámú kvantum megvilágításnak neveznek, és amely a kvantum összefonódás állapotában lévő mikrohullámú fotonokat használ fel a detektáláshoz. A prototípus leírás, amelyet kvantumradarnak is hívnak, zajos termikus környezetben is képes tárgyakat érzékelni, ahol a klasszikus radarrendszerek gyakran kudarcot vallanak. A technológiának a radarként történő alkalmazás mellett például az ultra alacsony energiaszinten működő orvosbiológiai képalkotás és a biztonsági szkennerek lehetnek a potenciális alkalmazási területei. Amit demonstráltak, az a mikrohullámú kvantumradarok működőképes koncepciójának bizonyítéka, mondta el a szerző, akinek korábbi kutatásai segítették elő a kvantumtechnológiával továbbfejlesztett radartechnika mögötti elméleti gondolkodást. Az abszolút nulla fok, azaz mínusz 273,1 Celsius felett néhány ezrelék fokkal létrehozott kvantum összefonódással képesek voltak szobahőmérsékleten érzékelni az alacsony rádióhullám visszaverő képességű tárgyakat. A kvantumtechnológia felülmúlta a klasszikus alacsony teljesítményű radart is. Noha a kvantum összefonódás önmagában törékeny állapot, a készüléknek számos előnye van a hagyományos klasszikus radarokkal szemben. Például alacsony teljesítmény szinten a hagyományos radarrendszerek általában küzdenek az alacsony érzékenységgel, mivel nehezen tudják megkülönböztetni a céltárgy által visszavert sugárzást a természetben előforduló háttérsugárzás zajától. A kvantum megvilágítás megoldást kínál erre a problémára, mivel hatékonyabbá teszi a céltárgyról visszaverődő jelfotonok megkülönböztetését a környezetben keletkező zajtól. A kutatás fő üzenete az, hogy a kvantumradar vagy a kvantum mikrohullámú megvilágítás nem csak elméletben, hanem gyakorlatban is lehetséges. Noha a kutatás egyelőre csupán egy működőképes koncepció bizonyítéka, a csoport kutatása mindenképpen feltárt egy új detektálási megfigyelési módszert, amely bizonyos esetekben meghaladhatja a klasszikus radar képességeit. A tudomány mai állása szerint újabb naprendszeren kívüli bolygót sikerült azonosítani. Az égitest egy úgynevezett forró Jupiter, amelynek a felszíni hőmérséklete 1800 Celsius fok körül van. Egy exo, vagyis naprendszeren kívüli bolygót tudott beazonosítani az Indiai űrkutatási szervezet fizikai kutatási laboratóriuma. A kutatók ehhez száloptikás spektrográfot hívtak segítségül. A planéta egy öregedő csillag körül kering, amely másfélszer akkora, mint a mi napunk. A rendszer 725 fényévre van tőlünk. Az is kiderült, hogy tömege a Jupiter 70%-ának megfelelő, a mérete pedig 1,4-szerese annak. Az exobolygót egy németországi spektrográffal is tanulmányozták korábban, és az akkori mérések azt mutatták, hogy egy olyan egyedülálló rendszerről van szó, amelyben a bolygó mindössze 3,2 nap alatt kerüli meg a csillagot. Ennek oka, hogy a planéta nagyon közel van hozzá, így pedig a felszíni hőmérséklete eléri a 2000 Kelvint, ami nagyjából 1700 Celsius fokot jelent. A kutatók szerint a már felfedezett exobolygók között mindössze 10 olyan van, ami ennyire közel kering egy csillaghoz. Hamarosan folytatjuk a tudomány mai állását azzal, hogy sikeresen tesztelték a Jód rakétát, és holografikus kamerarendszert fejlesztettek kutatók, amely a rejtőzködő tárgyak visszatükrözésében nyújthat segítséget a jövőben. Maradjanak velünk!
A tudomány mai állása.
A tudomány mai állása. Hamarosan folytatjuk.
Halas Rádió. A bizalom hangja.
Hírek a tudomány világából. A tudomány mai állása most folytatódik.
Sikeresen tesztelték a Jód rakétát, amely a jelenlegi ionhajtóművek olcsóbb és hatékonyabb változata. Az 1960-ban kifejlesztett és a 70-es évektől az űrben is használt ionhajtómű lényege, hogy ionizált részecskéket elektromágneses térben gyorsítva állít elő impulzust. Ez a megoldás 90%-os hatékonysággal használja fel az üzemanyagot, ami nagyon jó eredmény a kémiai rakéták 35%-os átlagos hatékonyságához képest. Az ionhajtóművek ugyanakkor abban különböznek a rakétáktól, hogy sokkal szerényebb tolóerőt és gyorsulást produkálnak, viszont azt hosszabb távon erényeik ezért a felfedező küldetések helyett leginkább a tartósan föld körül keringő műholdaknál domborodnak ki. Az ionhajtóművek üzemanyaga a xenongáz, ami könnyen ionizálható és elég nehéz ahhoz, hogy a részecskéi gyorsítása hajtóerőt biztosítson. A xenon ugyanakkor egy ritka nemes gáz, és mint ilyen drága, ráadásul a tárolása sem egyszerű. Ezt a problémát oldja meg az új kísérleti hajtómű, amiben a xenon helyét jód veszi át. A jódos ion meghajtás a korábbiaknál hatékonyabb és olcsóbb meghajtásként ajánlja azt a műholdgyártóknak. A jód jóval gyakoribb és olcsóbb, mint a xenon, és nagy előnye, hogy nyomás nélkül szilárd állapotban tárolható. A fejlesztő cég 2020 novemberétől tesztelte a meghajtást egy 20 kg-os műholdon. A tesztek sikeresek voltak. Ráadásul a jódnál, mint üzemanyagnál magasabb ionizációs hatásfokot sikerült elérni a xenonhoz képest. Az új rendszer jóval kisebb és egyszerűbb ion meghajtó rendszer építését teszi lehetővé, és nagy előrelépést jelent annak ellenére, hogy maga a hajtás a korábbinál lassabban reagál, és mivel a jód nagyon korrózív, ezért kerámia alkatrészek beépítését teszi szükségessé. Folytatjuk a Tudomány mai állása című műsorunkat. Olyan holografikus kamerarendszert fejlesztettek kutatók, amelyek a rejtőzködő tárgyak visszatükrözésében nyújthatnak segítséget a jövőben. Létrehozták azt a holografikus kamerarendszert, amely ezred másodpercek alatt képes rekonstruálni a sarkokon túli objektumokat. A holografikus kameratechnológia segítségével és a szórt fényhullámok feldolgozásával bele lehet nézni a sarkok mögé, és elég gyorsan észlelhetőek a kitakart, fürgén mozgó tárgyak is, legyenek azok például autók vagy gyalogosok, ezzel még időben ki lehet kerülni őket. Az új módszert szintetikus hullámhossz holográfiának nevezték el, és úgy működik, hogy két lézer fényhullámait egyetlen szintetikus fényhullámmá egyesíti, amelyet kibocsátva háromdimenziós, úgynevezett holografikus kép alkotható a csücskök mögött megbújó objektumokról. A csapat szerint a rendszer előnye, hogy széles látómezőben 46 ezred másodperc alatt aprólékos felbontásban képes visszatükrözni a rejtőzködő tárgyakat, Mindez hatalmas előrelépés a korábbi hasonló célú technológiákhoz képest, amelyeknek akár egy órába is telhet rekonstruálni a látómezőn kívül eső viszonyokat. Habatortán, hogy az új megközelítés nem csak a közlekedésben vezethet jelentős áttöréshez, hanem a csapat szerint úgy az ipari, mint az egészségügyi területeken alkalmazott endoszkópok fejlődésének is lendületet adhat. Előfordulhat, hogy az ilyen kamerarendszereknek a jövőben nem kell ide-oda hajlongania a különböző vezetékrendszerekben vagy a páciensek bélcsatornáiban, hiszen akár szintetikus fényhullámok kibocsátásával is lehetővé válik a láthatatlan kondíciók felderítése. És ennyi fért a mai műsorunkba. Híreinket, témáinkat, tudományos és ismeretterjesztő honlapokon megjelent cikkek, tanulmányok, kutatási eredmények alapján állítottuk össze. Megköszönöm megtisztelő figyelmüket, ha gondolják, tartsanak velünk legközelebb is. Búcsúzik a műsorvezető szerkesztő Kecskés Ákos. Viszont hallásra!
Hírek a tudomány világából. A lehetőségek műsora. A Tudomány mai állása című műsort hallották. Köszönjük figyelmüket!